Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 30. Zsoltárunk első versét énekeljük el. Foglaljunk helyet és folytassuk az éneklést. A 227-es számú énekünk első 4 versét énekeljük el. A régi számozás szerint ez a 161-es énekünk. Hallgassuk meg Isten igéjét ma délelőtt a 144. Zsoltárból.
Dávid Zsoltára. Áldott az Úr, az én kősziklám, aki harcolni tanítja kezemet, hadakozni ujjaimat. Jótevőm és erősségem, várom és megmentőm ő. Pajzsom, akihez menekülhetek, aki népeket vet alám. Ó, Uram, micsoda az ember, hogy törődsz vele, az ember fia, hogy gondolsz rá. Az ember a lehelethez hasonló, napjai a tűnő árnyékhoz. Hajlítsd le az eget, Uram, és szállj le. Érintsd meg a hegyeket, hogy füstölögjenek. Villogtasd villámaidat, szórjad azokat, lőd ki nyilaidat, röpítsd szét őket. Nyújtsd le kezedet a magasból, szabadíts meg, ments ki engem a nagy vizekből, az idegenek hatalmából, akiknek szája hiába valóságot beszél, jobb kezük csak álnokságot művel. Új éneket éneklek neked, Istenem, 10 húrú lanton zengedezek neked. Te adsz győzelmet a királyoknak. Szolgádat Dávidot is megszabadítottad a gyilkos fegyvertől. Szabadíts meg, ments ki engem az idegenek hatalmából, akiknek szája hiába valóságot beszél, jobb kezük csak álnokságot művel. Fiaink legyenek olyanok ifjúkorukban, mint a nagyra nőtt palánták, leányaink pedig, mint a faragott oszlopok, amilyenek a palotákban vannak. Színültiktett raktáraink ontsanak mindenféle jót. Juhaink a legelőkön szaporodjanak 1000, sőt 10000 annyira. Marháink legyenek kövérek, ne érje őket baj, ne vetéljenek el. Ne legyen jajveszékelés a tereken. Boldog nép az, amelynek így megy a sora. Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene. Eddig az ige, most pedig gyertek testvérek, válaszoljunk Isten szavára imádságban. Istenünk, magasztalunk, hogy nem csak a királyok kiváltsága, hogy jótevőjük és erősségük légy, hanem mindannyiunké. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy aki hozzád megy, azt nem küldöd el magadtól. Taníts minket is új éneket énekelni, szabadításodról zengedezni. Előtte hadd kérjünk bocsánatot az elmúlt időszakban, cselekedetben, gondolatban, beszédünkben elkövetett bűneinkért, és nekünk elkészített cselekedetek elmulasztásáért is. Ma is azért jöttünk, hogy taníts akaratod teljesítésére. Taníts minket alázattal, hódolattal és magasztalással eléd állni, őszintén beszélni veled, hogy lelkünk megtisztulhasson Jézus Krisztus vérében. Magasztalunk örök szeretetedért, amellyel szüntelenül magadhoz vonzol, lankadatlan hűséggel. Segíts, hogy egyre inkább átvegye szívünk a te gondolataidat, hogy azok vezethessenek minket. Végezetül arra kérünk, hogy az, aki hirdeti és hallja az igét, adja neked a szívét. Ámen.
a bűnbocsánat igéjét, Mikeás próféta könyvéből olvasom a 7. fejezet 19. verséből. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket a tenger mélyére dobja. Amen. A 229. dicséretünk második versét énekeljük, régi számozás szerint ez a 287-es dicséretünk. Istenünk igéjét a jelenések könyvéből olvasom a 2. fejezet 7. verséből. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Amen. Foglaljunk helyet. A mai napi zsoltárunknak a felirata így szól, imádság háborús időben. Most, hogy már több mint egy éve tart a szomszédunkban zajló háború, talán érezzük ennek aktualitását. Vannak nagyon nehéz időszakok, erőnket meghaladó időszakok. Ilyenkor imádkoznunk kell, és jó, ha ebben kapunk egy kis igei segítséget is. Annyit még hozzátennék, hogy ebben az igében nem akármilyen háborúról van szó, hanem Isten népének a háborúiról. Ugyanis Isten népe minden időben támadás alatt áll, vagy ilyen, vagy olyan támadás alatt, és nekünk meg kell tanulnunk ezekben a helyzetekben Istenhez fordulni. Hát kezdjük az ige kifejtését azzal, hogy milyen támadás alatt állunk. Dávid elsősorban fizikai támadásokat említ. Kétféle támadás típus, ami ebben a zsoltárban szerepel. Konkrétumokat nem olvasunk, de ezekből a részletekből mégis valami összeáll. Az első támadás típusnak a kulcs részlete így szól, kéri a szabadítást az idegenek hatalmából. Ez arra utal, hogy Dávid feltehetően már mint hadvezér vagy mint király megtapasztalta, hogy milyen az, amikor egy ország folyamatosan háborúban áll. Az ókorban jellemző volt, hogy minden ország gyakorlatilag minden évben elindult és a szomszédjával legalább egy kisebb háborút megvívott. A királyok könyveiben, a krónikák könyveiben gyakran találkozunk azzal a kifejezéssel, hogy abban az időben, amikor a királyok háborúzni szoktak. Magyarul ez egy bevett program volt, úgy, mint manapság az augusztus 20-ai tűzijáték, abban az időben pedig valamikor elmentek háborúzni a királyok. Sok országról olvasunk, akik ősidők óta ellenséges szemmel néztek Izraelre. Ezek közül Dávid idejében a filiszteusok voltak a legkeményebbek. Nekik volt 5 városuk, és úgy tudjuk, hogy a filiszteusok eredetileg valamilyen görög felmenőkkel rendelkeztek, olyan emberek, akiket szívesen felbéreltek zsoldos katonának, tehát kifejezetten erős, a háborúsághoz értő emberek voltak. És Dávid panaszkodik ezzel kapcsolatban, hogy én bizony kapok ilyen támadásokat, az ország részesül ilyen támadásokban, az idegenek a maguk hatalmát ki akarják ránk terjeszteni. Aztán van egy másik típusú támadás, erről így beszél Dávid, jobb kezük csak álnokságot művel. Mit jelent ez a kifejezés? Ez egy irodalmi megfogalmazása a hatalommal való visszaélésnek. Ugye a kéz az az erőt jelzi, a jobb kéz az a cselekvő kéz. Általában aki hatalomban van és cselekednie kellene a jót, de álnokságot művel, azt ma így nevezzük, hogy hatalommal való visszaélés. Ennek sem mondja el a részleteit, de ismerve Dávid történetét, sok ilyet fel tudnánk sorolni. Ott van Saul, aki mint király visszaélt a hatalmával Dáviddal szemben. Ott van Joáb, aki Dávid hadsereg parancsnoka volt, és már békeidőben élt vissza a maga hatalmával, amikor elkezdte megölögetni azokat az embereket, akik neki nem tetszettek. Békeidőben gyilkolt. Vagy ott van Abszalom, mint a király fia, akinek szintén valamennyi hatalom összpontosult a kezében, mire használta? Hát arra, hogy Dávid ellen lázadást szítson. Tehát ezt is át kellett élnie Dávidnak, és azt gondolom, hogy ez a fájdalmasabb, amikor nem csak kívülről támadják az embert, hanem belülről. Pont azok, akiknek támogatniuk kellene, és akik a legjobban bíztak benne. Ezek a fizikai támadásai Dávidnak, ezekről beszélt, de tudjuk, hogy voltak más támadásai is, lelki jellegűek. Kettőt hadd idézzek fel ezek közül. Dávid még nagyon fiatal volt, amikor elment és meglátogatta a bátyjait ez egyik csata előestéjén. És amikor meghallotta Góliátot beszélni, és felháborodott ezen, és ennek a felháborodásának hangot adott ott a többi katonával beszélgetve, akkor mit mondott neki a legidősebb bátyja, Eliáb? Semmit tevéssel vádolta őt, miért nem vagy otthon, és miért nem a bárányokra vigyázol, mit keresel itt, és mit beszélgetsz olyan dolgokról, amihez neked semmi közöd? És megvádolta még valamivel, ezt manapság úgy mondanánk, hogy katasztrófa turizmus. Azért jöttél, hogy csatát láss. Nem akarsz te itt hozzátenni a dolgokhoz semmit, nem is tudnál, egy ilyen kis taknyos gyerek vagy még. Te csak látni akarod, ahogyan itt emberek kaszabolják egymást. Ez egy komoly lelki támadás volt Dávid részére. A másik példám talán még közelebbi, nem is csupán a testvére, hanem a felesége. Dávid első felesége, Mikal, akivel egy időben igen szerették egymást. Ez a Mikal kigúnyolta Dávidot, amiért a király örömtáncot lejtett a szövetség ládája előtt, amit éppen akkor hoztak Jeruzsálembe. Hát micsoda dolog ez már? Az ember testvére is vádol, az ember felesége is vádol, ezek lelki támadások. És ezeknek a lelki támadásoknak mind az a célja, az ördög így tervezi, hogy az embert eltántorítsa az Isten követése útjáról. Hogy összeomoljon, és egy másik úton induljon el. Tehát itt áll előttünk Dávid példája, folyamatos támadás alatt állt, fizikai és vagy lelki támadás alatt, és Dávid egy állandó példája a hívő embernek és az Isten népének. Ha ő támadás alatt állt, akkor mi is támadás alatt állunk. Ha valaki nem áll támadás alatt, az gyanús. Valaki egyszer megkérdezte a gyülekezetét, hogy láttátok-e már szemtől szemben az ördögöt? Nem, sosem. Hát az baj, mert akkor egy úton jártok vele. Akkor egy irányba néztek. Ha szembe jönne veled, az azt jelenti, hogy más-más úton jártok, vagy legalábbis más a célotok. Nézzük meg, hogy mi milyen támadás alatt állunk. Ha most konkrétan Magyarországra, nyugatra tekintünk, akkor azt látjuk, hogy fizikai támadással nekünk itt és most éppen nincs dolgunk. A világ más részein azonban igen. Van egy szervezet, úgy nevezik Open Doors, amely minden évben egy jelentést összeállít a keresztény üldözéssel kapcsolatban. A 2022-es évvel kapcsolatos sarokszámokat csak így felsorolom. 76 országban zajlik aktív keresztény üldözés. 5110 templomot rongáltak meg, vagy romboltak le teljesen. 3829 keresztényt zártak börtönbe a hitéért. Bocsánat, ez az elrabolt keresztények száma. Akiket börtönbe zártak, az 6175, és akiket megöltek kifejezetten a hitért, az 5898. És ez csak egy évnek az adatai. Ha az ember ezt összehasonlítja az ókori leírásokkal, akkor azt kell mondjuk, hogy ma nagyobb keresztény üldözés van a világon, mint bármikor volt. Mi ebből nem sokat látunk. Hajlamosak vagyunk rá itt Európában egy ilyen buborékból szemlélni a világot, hogy vagyunk mi, meg a világ többi része. De ez nem így működik. Ha megnézzük azt, akik az Isten számára fontosak, az egész világnak az összes hívő emberét, akkor azt látjuk, hogy igen nagy támadás alatt állunk. Nézzük a lelki támadásokat. Ebben viszont már van részünk. Ha fizikaiban nincs, akkor legalább lelkiben van részünk. Mostanában az erkölcs kérdése az, ahol leginkább a kereszténység a támadásokat tapasztalja. Már egy jó ideje tapasztaljuk a relativizmusnak a támadását. Ne lehessen azt mondani valamire, hogy jó és hogy rossz, hanem minden ugyanazt az értéket képviseli. Hát hogy lehet így kiállni valami mellett? Hogy lehet azt mondani, hogy én ragaszkodom valamihez, én szeretnék valahogy élni, amikor nincs jó és rossz? Ott vannak az életellenes gondolatok és cselekmények. Abortusz, eutanázia, nem baj, hogyha az emberek halnak. És amikor hívő emberként mi azt mondjuk, hogy de mi az élet pártján vagyunk, akkor furcsán néznek ránk, hogy mi nem is tartozunk ebbe a világba. Vagy ott vannak a szexuális visszaélések. Most nem beszélek a devianciákról, egyszerűen csak arról, hogy elválasztották egymástól a szerelmet és a felelősséget. Régen a kettő együtt járt. Ha én szeretek valakit, felelősséget is vállalok érte, és kitartok mellette egy életen keresztül. Most miről van szó? Élj a mának. Élj úgy, ahogy akarsz. Az a lényeg, hogy jól érezd magad. Tehát nagyon komoly támadásokat kap a keresztény, a bibliai erkölcs. És azt is tapasztaljuk, ez is a lelki támadás része, hogy a kereszténység egyfajta gettóba kényszerül. Mert hogyha valaki eddig kiállt és képviselte a Biblia tanítását, annak volt tere, mert a társadalom is nagyjából így gondolkodott. Most, ha kiállunk, akkor azt mondják, hogy ne menj már szembe itt mindenkivel, egyedül te mész szembe az autópályán. Ez így nem jó. Menj csak a magad kis közösségébe, ott beszélhettek zöldségeket. De ne fárasszátok ezzel a többieket. Nyugaton ezt tapasztaljuk, hogy a kereszténység egyfajta gettóba kényszerül. És ezek még csak azok a támadások, amelyeket mindannyian átélünk, mint Isten népe. És ezen kívül személyesen mi mindent tapasztalunk még? A hitünk miatt. Mikor éreztük úgy, hogy már nehezen járok az Isten útján? Emlékezzünk ezekre az alkalmakra, és akkor tudni fogjuk, hogy pontosan milyen támadásokkal kell nekünk szembenéznünk. Hát innen lépjünk tovább, most már látjuk, hogy mi az a helyzet, amivel szembenézünk, mit tehetünk. Mit tegyen egy keresztény ember ilyen helyzetben? Hát először is elmondanám, hogy mi az, amit sokszor tenni szoktunk. Nem az, ami helyes, hanem ami úgy a programunknak a része, az óemberi programunknak a része. Egy hármasságot szeretnék megemlíteni, ezek külön-külön szoktak jelentkezni, de sokszor így végigmennek rajtunk. Először az egyik, abból következően a második, majd a harmadik. Na mi az, amit teszünk? Először is megijedünk. Támadás alatt vagyunk, erős az ellenség, megijedünk, megrémülünk, szeretnénk menekülni. A második a háborgás. Hát ez hogy lehet? Milyen világban élünk? És pont ellenem? És hol van az Isten? A félelem általában haragot szül. És sokszor hol végződik a mi utunk? Az összeomlásnál. Miután jól kiháborogtuk magunkat, és rájöttünk, hogy még így sem változott semmi, akkor összedőlünk. Ilyen ez a világ, mit kezdjünk mi ezzel? Nem vagyunk mi ide valók. Ezt akarja az ördög. Isten népeként mi kaptunk egy célt. Egy nagyon világos és pozitív célt, hogy az Isten útján járva hova menjünk. És az ördög azt akarja, hogy elkenődjünk. Hogyha rosszat tapasztalunk, akkor elveszítsük a békességünket és az örömünket. hogy ne járjunk tovább az Istennel. Mit tegyünk? Forduljunk az Istenhez segítségért. Önmagában már ez üzenete ennek az igehirdetésnek, hogy amikor bajban vagyunk, akkor ne magunk körül forgolódjunk, ne csupán a problémáink körül forgolódjunk, hanem egyenesen forduljunk Istenhez. Hogyan segít minket az Úr? Többféleképpen. Először is megtanít harcolni. Ezt mondja Dávid, áldott az Úr az én kősziklám, aki harcolni tanítja kezemet, hadakozni ujjaimat. Most, amikor ezt olvassuk, akkor talán többeknek beugrik egy jézusi tanítás. Az a tanítás, amely így szól, aki arcul üt téged, tartsd oda annak arcod másik felét is. Hogy lehet ezt a kettőt összeegyeztetni? Dávid azért ad hálát, hogy Isten megtanítja őt harcolni, Jézus pedig azt mondja, hogy ne harcolj. Nincs a kettő közt valamiféle ellentmondás? Nem írja felül, úgymond, az új szövetség, az ószövetséget? Induljunk ki abból, hogy a Szentírás az Isten lelke által ihletett isteni üzenet. Nincsenek benne tévedések és ellentmondások. Ez a két ige szakasz sincs ellentmondásban egymással. Jézus a maga tanításában az ellenség szeretetére akart tanítani. Magyarul, ha valaki ellenségesen viselkedik velünk szemben, ez nem ölheti ki belőlünk az iránta való szeretetet. Mindig készen kell állnunk megbocsátani és nyitni az illető felé. De arról Jézus nem beszél, hogy mit tegyünk, ha az ellenség miatt veszélybe kerülünk. Tehát más az ellenséges hozzáállás, és más az, amikor az ember és az Isten népe már veszélyben forog. A kettő nem ugyanaz. Jézus sehol nem hirdetett földi értelemben vett pacifizmust sem. Tehát amit Dávidnál olvasunk, áldott az Úr az én kősziklám, aki harcolni tanítja kezemet, hadakozni ujjaimat, ez ma is érvényes üzenet. Hát hogyan tanította az Úr harcolni Dávidot? Belevitte bizonyos helyzetekbe, ellenőrzött körülmények közé, hogy ott megerősödjön, és amikor még nehezebb helyzetekkel kell szembenéznie, akkor már felkészülten legyen jelen abban a helyzetben. Olyan ez, mint amikor valaki elmegy az edzőterembe, és elkezd küzdeni az edzőtársaival. És pontosan tudják, hogy itt még nem ütünk akkorát, itt még nem rugunk akkorát. Vannak védőfelszereléseink, de azért mégis erősödünk. Eljátsszuk azt a helyzetet, hogyha valami hasonlóval kerülünk szembe, akkor tudjuk, mit kell tennünk. Hát milyen helyzetekbe vitte bele Isten Dávidot? Már egészen fiatalon kiküldte a mezőre, hogy vigyázzon a bárányokra. Ez mai szemmel nézve nem tűnik nagy feladatnak. Kicsit olyan, mintha azt mondaná valaki a gyerekének, hogy menj és etesd meg a kutyát. És akkor az ember kinyitja a konzervet, oda teszi a kutya elé, hát nem ugyanerről szól a bárányokról gondot viselni? Hát egyáltalán nem. Ott nem valami fűtött akolba kellett bemenni és lemelni a polcról valami bárányeledelt, hanem ki kellett vinni a jószágokat a mezőre, és ott a mezőn volt ellenség. Azt olvassuk, hogy például jött a medve. És tudjuk, a medve nem játék. Meg jött az oroszlán, hát az oroszlán sem játék. De Dávid megtanulta, hogy mit lehet ebben a helyzetben tenni. Nem elfutott, hanem kiegyenesedett, erőt mutatott, és elkergette ezeket az állatokat. Hova vitte még az Úr Dávidot? Elvitte a csatába. Dávid, mint hadvezér, a többiekkel együtt ott vonult az ellenség ellenében. És együtt megtanulta küzdeni. Dávid már nem ijedt meg ezektől a helyzetektől. Tudta, hogy ilyenkor mi a teendő, és tette a maga dolgát. Vagy a harmadik helyzet, az Úr elvitte Dávidot a barlangba. Erről már többször beszéltünk az elmúlt időben. Dávid menekülőben volt a királlyal szemben. És amikor ott volt a barlangban, és Saul is ott volt, akkor Dávid megtanulta képviselni a maga érdekeit. Nem illegitim módon, nem ölte meg a királyt. De utána ment és elmondta, hogy egyébként a kezembe adott téged az Úr. Akár meg is ölhettelek volna. Szeretnélek szembesíteni azzal, hogy igazságtalan voltál velem szemben. És fogadd el, hogy én hűséges szolgád vagyok. Tehát nem csak fizikailag, hanem lelkileg is megtanult Dávid küzdeni. És ennek a példáján térjünk át önmagunkra, az Isten minket is megtanít harcolni. A példáimat az Új Szövetségből veszem. Mire tanít meg bennünket az Úr? Hát megtanít például az evangélium tisztaságáért harcolni. Nagyon jó lenne azt mondani, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten, feltámadt, az apostolok elvitték az evangéliumot, és azóta is mindenki ugyanazt hirdeti, és ugyanazt hiszi. De nem ez a helyzet. Mert ahogy egy jézusi példázatban olvassuk, hogy elszórták a magvakat, de aztán jött az ellenség, és elszórta a hamis magvakat is, és a kettő együtt nőtt, ugyanez a helyzet az egyházban is. Hangzik a tiszta íge, aztán hangzik sokszor a hazugság is. Már az Új Szövetség lapjain találkozunk ezzel. Amikor azt hirdetik a tiszta páli ige hirdetés után, hogy az üdvösségnek nem elégséges feltétel a Jézus Krisztusban való hit. Nem. Ki is kell érdemelni az üdvösséget, vagy máskor egyenesen tagadták azt, hogy Jézus feltámadt a halálból. Ez lehetetlen. Jézust elítélték, meghalt, ott van a sírban, kész. Vagy ha nem a sírban, akkor valaki ellopta, és vége a történetnek. Az igaz evangéliumot megpróbálták beszennyezni, és azt látjuk, hogy amikor Pál ezt hallotta, akkor nem visszavonult, nem azt mondta, hogy hát jól van, én így hiszem, te úgy hiszed, virágozzék minden virág. Nem, hanem kiállt és elkezdett vitatkozni. Sok helyzetben, amikor azt mondták, hogy Pál, itt a lehetőség, hogy védd meg magadat, akkor Pál tartott egy nagy beszédet nem a maga, hanem az evangélium védelmében. Csodálatos. Erre minket is felkészít az Isten. Amikor hazugság jön velünk szembe, akkor ne térjünk napirendre fölötte, hanem a Szentlélek ébrezgesse bennünk az evangélium tisztaságáért való, nem tudom befejezni a mondatot, de mindenki tudja, mire gondol, elkötelezettségünket. Mi az, amiben megtanít még harcolni bennünket az Úr? Az erkölcsi tisztaságért, ezért is harcolnunk kell. Megint csak Pál példáját mondom, sok gyülekezetet alapított Pál, aztán leveleket írt nekik. Milyen jó kis levelek ezek, nem? Tök jó lett volna azt mondani a Pálnak, hogy hát most éppen karácsonyt ülnek Korintusban, küldök nekik egy kedves karácsonyi képeslapot. Olyan jó kis üzenettel, olyan pozitív üzenettel. De nem. Küldött nekik egy levelet, amiben felsorolta, hogy hát gyerekek, nagyon nem a Krisztushoz méltóan éltek. És akkor jön a felsorolás. Van köztük olyan is, hogy valaki az apjának a feleségével kavar. Aztán hozzáteszi Pál, hogy ilyen még a pogányok köz sincs. Ezt mégis hogy képzelitek? És azt mondja, hogy tenni kell valamit. Hát ez nem működik, hogy szépen együtt vagytok, mosolyogtok az evangélium nevében, aztán ilyesmi történik közöttetek. Mindenki tud róla, és ezt így helyben hagyjátok? Nem. Én ítéltem már e fölött, a helyzet fölött. Azt ítéltem, hogy ennek az embernek most így el kell távoznia a gyülekezetből, mert ez így nem működik. Aztán később a második levelében már azt mondja, hogy hát úgy tűnik, hogy az illető megbánta, fogadjátok vissza szeretettel. De a lényeg az, hogy küzdött nem csak az evangélium tisztaságáért, hanem a bibliai erkölcs tisztaságáért is. És még egy harcot hadd említsek meg, az Úr megtanít bennünket kiállni saját magunkért is. Ez lehet, hogy most furcsán hangzik, nem arra gondolok, hogy a saját önző elképzeléseinkért álljunk ki, hogy tűzön, vizen keresztül az én érdekeim érvényesüljenek, nem, hanem arra, amikor jogosan ki kell az embernek állnia önmagáért. Amikor Pál apostolt a népharag miatt a római hatóságok elfogták, és már-már ott tartottak, hogy mindjárt elítélünk téged, jogtalanul, természetesen jogtalanul, akkor Pál azt mondta, hogy emberek, én római polgár vagyok. A császár elé akarok állni. Nem akarom, hogy csak ilyen szubjektív módon a nép harag miatt őket kiszolgálva engem csak úgy elítéljetek. Ez így nem kóser. A császár elé akarok állni. Tehát az Úr megtanít bennünket harcolni. Ez az első mód, ahogyan segít bennünket. Hát hogyan segít még? Úgy, hogy megment minket. Dávid ezt mondja, jótevőm és erősségem, várom és megmentőm ő, pajzsom, akihez menekülhetek. Tehát mi is harcolunk, de azért mégiscsak az Úr az, aki a győzelmet aratja. Ez a hallod jumbo, hogy dübörgünk tipikus esete, hogy én megyek át a hídon, mint kisegér, de aztán jön a nagy testvér is. És valójában azért dübörgünk, mert ő is jön. Tehát segít az Úr, megtanult harcolni, de hogyha nagy távlatban nézzük a harcainkat, akkor azt látjuk, hogy azokat végső soron mindig az Úr nyeri meg nekünk. Hogyan mentette meg Dávidot? Dávid sok olyan helyzettel nézett szembe, ami emberileg teljesen lehetetlen volt. Nem lehetett megnyerni. Szembenézett Góliáttal. Talán mondtam már ezt a hasonlatot, de hát egy óvodásnak könnyebb dolga lenne mondjuk engem leverni a lábamról, mint amilyen dolga lehetett Dávidnak Góliáttal szemben. És ebben a helyzetben azt látjuk, hogy ott van egy kavics, puff, Góliát ledől, elájul, oda megy Dávid kéz. Nehogy azt mondjuk már, hogy milyen rafinált volt, hogy valami jó izraeli kungfúval hirtelen leverte a lábáról. Ez nem az ő ügyessége meg ravassága volt. Az Úr megmentette őt. Vagy ott van a Saul elleni menekülése. Hát Saulnak mekkora hadserege volt? Tele volt az egész ország a katonáival. Micsoda besúgó hálózata volt. Úgymond a Mossadnak az ókori változata. Folyamatosan jöttek a hírek, hogy hol van Dávid. Gyere ide, majd mi a kezedbe adjuk. Aztán egyszer csak így, egyszer úgy mentette meg őt Isten. Vagy a harmadik Absalom, talán ez volt a legsúlyosabb az összes közül. Nem tudom, ez a történet mennyire van előttünk. Dávid egyik fia azzal töltötte az idejét, hogy az emberekben elégedetlenséget szított az apjával szemben. Ha a királyhoz mentek igazságot szolgáltatni, vagy hát tőle kérni igazságszolgáltatást, mi történik? A nagy semmi. De ha én lennék a király, akkor minden másként lenne. És sikerült egy akkora lázadást kirobbantania, és maga mellé állítania az egész hadsereget, hogy Dávidnak gyakorlatilag semmi esélye nem volt. Éppen csak, hogy el tudott menekülni a legelején, de akkor is a folytatás az, hát nem ráfogadtak volna a fogadóirodákban. És valahogy, csoda módon, mégis ő győzött a végén. Miért? Mert Isten segített neki. Soha nem Dávidnak az ereje, okossága volt az, ami győzelemre vezetett. Hát az Úr bennünket is megment, mert mi is olyan ellenséggel és olyan helyzettel nézünk szembe, ami fölött nincs hatalmunk. Ha megnézzük a bibliai leírást, akkor azt látjuk, hogy a bűn hatalmába kerített bennünket. Már a kezdet kezdetén. Ádám és Éva bűnt követtek el, megtértek, de mi lett a folytatás? Hogy folytatta az emberiség a maga életét a bűnnel vívott harcában? Ott van az első testvérpár, Káin és Ábel. Ismerjük a sztorit, ugye? Jól küzdöttek a bűn ellen. Legalábbis Káin nagyon küzdött, nem sikerült. Hát erre azt gondolnánk, hogy egy mekkora eset. Hát ebből biztos mindenki tanul. Ez olyan, mint a második világháborúnak a gázkamrái, hogy ilyen többé nem esett meg. De nem. Utána is ugyanez folytatódott, évszázadokon keresztül. Míg végül azt olvassuk, hogy a bűn az egész világon annyira elhatalmasodott, hogy az Isten egy nagy ítéletet hajtott végre az özönvíz által. Vagy ott van még később a kiválasztott népnek, a zsidóságnak a története. Hát ők már az Isten népe. Hát azt mondhatnánk, hogy ők már azért ilyeneket csak nem csinálnak, nekik még törvényük is van. Tudják, mi a jó, mi a rossz, meg ott van velük az Isten. És olyan bűnleírásokkal találkozunk évszázadokon keresztül, megint elbuktunk, megtértünk, meg elbuktunk, megtértünk, aztán már szinte csak bukdácsoltunk. Ennyire képes az ember önmagától. Még ha tudjuk is, hogy mit jelent a bűn, mi a kísértés, minek kellene ellenállnunk, folyamatosan csak bukdácsolunk. És ennek a történetnek vetett véget, úgymond Jézusnak az eljövetele. Mert ő azt mondta, hogy akkor én majd legyőzöm helyettetek a bűnt, és legyőzöm helyettetek a kárhozatot. Jézus vállalta a bűnt, beállt a bűnösök sorába. Az egyik kedvenc történetem az evangéliumokból, amikor Jézus elmegy megkeresztelkedni. Jönnek a bűnösök, mindenki már ott áll derékig a vízben, és megy Jánoshoz, és megvallja a bűneit. És egyszer csak megjelenik Jézus. Ő is ott áll már derékig a vízben. És akkor János mondja, hogy hát mit keresel te itt? Neked kellene engem megkeresztelned. És akkor Jézus elmondja, hogy ennek így kell lennie. Én beállok a bűnösök sorába. Nem vagyok bűnös, de úgymond az a bűn most így irodalmilag szólva, ami bele mosódik a vízbe, az rajtam csapódik ki, és ezentúl én hordozom a bűnt. És ezzel a bűnnel terhelten ment Jézus a keresztre. És amit ott ő elszenvedett, azt mi elképzelni sem tudjuk. Le tudjuk írni, hogy mit jelent a keresztre feszítés, meg el tudjuk mondani, hogy őt elhagyta az Isten, de hogy ez a pokolnak milyen mélységes fájdalmát jelentette számára, ezt mi nem tudjuk elképzelni, mert nem éltük át. Sőt, azt kell mondjam, hogy hasonlót sem éltünk át ahhoz képest, amit ő ott átélt. És amikor harmadnapon feltámadt a halálból, úgymond bűntől mentesen, a kárhozatot levetve magáról, akkor úgy állt a tanítványai elé, mint a győztes, aki nem csak magának vívta ki a győzelmet, hanem mindenki másnak is, aki benne hisz. Erről szólt az ő tanítása, mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Tehát nézzük meg az utat, amit bejártunk. Vannak a támadásaink, amik alatt görnyedünk, és ha odafordulunk az Istenhez, akkor megtapasztaljuk, hogy ő megtanít bennünket harcolni, és hogy ő maga siet a megmentésünkre. Ennek a megmentésnek a csúcsa ott a kereszt. De olyan jó olvasni ennek a Zsoltárnak a végét. Olyan dolgok kerülnek elő benne, amit az ember talán első olvasása nem tud hova tenni. Egyfajta extrapoláció, hogy ilyen szép szavakat használjak. Dávid tovább gondolja, hogy mi következik az Isten megmentő szeretetéből. Ő már látja azt, ami most még nincs. Így fogalmaz ószövetségi fizikai képekkel, fiaink legyenek olyanok ifjúkorukban, mint a nagyra nőtt palánták, leányaink pedig, mint a faragott oszlopok, amilyenek a palotákban vannak. Színültiktelt raktáraink oncsanak mindenféle jót, juhaink a legelőkön szaporodjanak ezer, sőt tízezer annyira. Marháink legyenek kövérek, ne érje őket baj, ne vetéljenek el, ne legyen jajveszékelés a tereken. Tehát Dávid a maga korának a képeivel látta a jövőt. Azt mondta, hogy az Isten, ha megment bennünket, akkor előbb-utóbb ebben lesz részünk. Ez gyakorlatilag az üdvösségnek a leírása, az Ószövetség képeinek a segítségével. Mi ezt másként fogalmazzuk meg? Nekem ritkán jut eszembe, hogy szeretnék egy nagy kövér marhát. Hát néha eszembe jut, mert szeretem a sztéket, de alapvetően nem ezek az elgondolásaim. Mit olvasunk az Új Szövetségben? Annak is az utolsó könyvében? És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. és a Szentvárost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől, íme Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta, íme újjá teremtek mindent. Nagyon fontos, hogy ezt a jövőt is lássuk. Mert sokszor én úgy érzem, legalábbis úgy tapasztalom, hogy sokan eljutnak odáig, hogy igen, Krisztus meghalt értünk, már most tiszták vagyunk, már most szembe tudunk szállni a bűnnel, már nem kell feltétlenül minden kísértésben elesnünk, most már azért tudunk egy kicsit szentebbül is élni. Sokszor csak idáig jutunk el, mintha csupán ennyit hozott volna nekünk az Úr. Pedig ott van a jövőnek a távlata is. Ennél sokkal többet készített el számunkra, és ezt már megszerezte ott a kereszten. Még egy kicsit várnunk kell, a háború már eldőlt, de vannak még utóvét harcok, az ördög még egy kicsit dühöng, de tudjuk, hogy Isten az ő gyermekei, az ő népe számára tökéletes üdvösséget készített el. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, a 624-es dicséretünk második versét énekeljük, a régiben ez a 367-es. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy ma is eljöhettünk a te házadba. Köszönjük, hogy elmondhattuk neked, mi az, ami bennünket bánt, mi az, amilyen támadások alatt éppen vagyunk. És köszönjük neked a te vigasztalásodat és útmutatásodat. Köszönjük neked, Urunk, hogy amikor a te igédnek a tiszta tükrébe nézünk bele, akkor látjuk a nagy képet, hogy miért vannak támadások, hogy mit akar elérni vele a gonosz, és te magad miért engeded mindezt az életünkben. Köszönjük, hogy meg akarsz tisztítani. Köszönjük, hogy meg akarsz erősíteni. Köszönjük, hogy úgy akarsz magad elé állítani bennünket, mint akik felkészültek a veled való találkozásra, mint egy mennyasszony a maga tökéletes szépségében. Urunk, amikor éppen támadás alatt állunk, akkor sokszor nem látjuk ezeket a távlatokat, csak szűkölünk, és fájdalmaink vannak. Köszönjük, Urunk, hogy fordulhatunk hozzád támogatásért. És köszönjük, hogy veled együtt járva, veled, ami hős vezérünkkel, előbb-utóbb, de győzelemben lesz részünk. És köszönjük neked, hogy ez a győzelem nem csupán valami kevésbé fájdalmas élethelyzetet eredményez, hanem tökéletes helyreállítást. Köszönjük, Urunk, a jövőnek a reménységét, amit elénk rajzoltál. Kérünk, hogy segíts ebben is megerősödni. És kérünk, Urunk, hogy adj kitartást, hogy amíg megyünk a mi utunkon, addig a tőled kapott erővel ne álljunk meg, hanem haladjunk tovább. Urunk, eléd hozzuk azokat, akik különösen is nagy terheket hordoznak, például a gyásznak a terhét, elrendezetlenségeknek a terhét. Kérünk, hogy te állj oda mindannyiunk mellé, és te tölts el bennünket olyan erővel és olyan békességgel, amit magunkból soha nem tudnánk kisajtolni. Köszönjük neked a nyárnak a pihenő időszakait, köszönjük, hogy te adsz nekünk erőt a folytatáshoz, kérünk, hogy légy majd velünk a tanévkezdésben, fiatalokkal és idősebbekkel egyaránt. Amen. Egy csendes imádságban személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.